áldás békességet kíván. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 163. dicséretünk első három versének éneklésével kezdjük. A 163. dicséretünk első három versét énekeljük. Örvend mi szívünk. Elfoglalva, a 78. Zsoltárunk első és második versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 78. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Hallgass én népem az én törvényemre.
Amen.
Gyertek, testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, a 14. úrnapja kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül pedig azokat a tételeket magyarázzák, amelyeket a Fiúistenről, azaz Jézus Krisztusról vallunk.
35. kérdés. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. 36. kérdés. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogadtattam, Isten előtt elfedezi.
Kedves testvérek, hónap második vasárnapja van, amikor a 10 parancsolatot magyarázzuk a testvérek színe előtt, hallgassuk meg most a 10 parancsolatot. Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Akik szeretnék követni a szemükkel a szöveget, az énekes könyvük 589. oldalára lapozzanak, és ott megtaláljuk az énekes könyvünkben is a 10 parancsolat szövegét, ahogyan Mózes második könyvének 20. fejezetében kijelenti azt Isten nekünk.
Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeliziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a ti kapuidon belül van, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
Kedves testvéreim, a 10 parancsolat Istentől származik, aki örökkévaló, igaz és az embert szerető Isten. Akik hiszünk ő benne, gyertek, tegyünk most vallást a mi hitünkről. az apostoli hitvallás formája szerint közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Uram, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, ígédről nem feledkezem meg. Amen. Kedves testvéreim, emlékeztetlek benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus ígéretére, aki ezt mondta, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei Atyám színe előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei Atyám előtt. Gyertek testvéreim, valljunk most hitünkről a 119. Zsoltárunk első versét énekelve. A 119. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket. Kedves testvéreim, a negyedik parancsolat szövegét olvasom, hallottuk Mózes második könyvének 20. fejezetéből, most Mózes 5. könyvének 5. fejezetéből halljuk, Mózes 5. könyvének 5. fejezetében a 12. verstől a 15. versig terjedő szakaszban eképpen találjuk megírva. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap, a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad, és semmiféle állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan. Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Kedves testvéreim, a 10 parancsolatot 2 részre szokás osztani. Az első 4 parancsolatot megkülönböztetjük olyan módon, hogy azt mondjuk, elsősorban arra tanít bennünket Isten azokon keresztül, hogy hogyan és mi módon kell nekünk ővele szemben viselnünk magunkat, hogyan élhetünk helyes Isten tiszteletet, amikor őrá tekintünk. A 6 parancsolatban, a következőkben pedig arra tanít bennünket Isten, hogy miképpen kell nekünk egymás között megélni az emberi kapcsolatainkat, ha az ő áldását és a jó rendet, a békességet szeretnénk ápolni és fenntartani világunkban. Az első tömbből a 4. parancsolat tehát az utolsó, és egy elég kritikus parancsolat is, az úgynevezett nyugalom napjának, a szombatnak a parancsolata. Nem tudjuk pontosan, hogy a szombat gyakorlata mikortól gyakorlat az emberiség történetében. Ugyanis a 10 parancsolatot megelőzően csak egyszer olvasunk utalást arra, hogy az azt megelőző időkben is fölosztották az időt valamiféle ciklus szerint. Jákob házasság kötésénél a mennyegző hetére hivatkozik az ő apósa Lábán, és ebből sejthetjük, hogy volt valami fajta rend abban az időben is, de egyértelmű rendelet a 10 parancsolattal a Sínai hegynél kötött szövetségben adatik az embereknek. Van egy olyan dolog, amire bizonyára fölfigyeltek a testvérek, hogy a 10 parancsolat 2 helyen is le van jegyezve a Szentírásba. Mózes 2. könyvének 20. fejezetéből szoktuk itt fölolvasni, de le van ez a 10 parancsolat jegyezve Mózes 5. könyvének 5. fejezetében is. A 2 formája a szövegnek majdnem teljesen egyező, itt a 4. parancsolatnál azonban vannak különbségek. A 4. parancsolatnál, amikor a 2. Mózes 20-at olvassuk, a teremtésre, annak menetére hivatkozik a kijelentő Isten, ami indokolja az ember életében a nyugalmat. Az 5 Mózes 5-ben pedig, ahogy hallhatták most a textusból is a testvérek, Isten az Egyiptomból való szabadulás képét hozza föl, és azzal kapcsolatosan érvel úgy, hogy a szombatot ünnepelni kell, és ezt nyugalomban kell ünnepelni. Amikor a Szentírásban ilyen dologgal találkozunk, akkor a keresztény embernek nem kell megrettennie. Nyilván nem arról van szó, hogy Isten valamit elfelejtett, nem arról van szó, hogy tévedett. Ha magyarázzuk a parancsolatot, akkor mind a 2 kijelentés formát figyelembe vesszük. Nem állítjuk őket szembe egymással, hiszen valljuk a kijelentése, hogy az Isten kijelentése. A tévedhetetlen és igaz Istennek a kijelentése. És amit ott nem jelentett ki, de később fontosnak tartotta szívünkre helyezni, akkor ezt összefésülve együtt kell, hogy szemléljük, és így kell kutassuk a 4. parancsolatnak is az értelmét. Tudjuk, hogy a keresztjének a 7 első napján ünnepeltek, mert ők az Úr Jézus Krisztus halálból való feltámadását ünnepelték, és erről emlékeztek meg. Azonban az is igaz, hogy noha ők ezt a napot ünnepelték, erre vonatkozó konkrét leírással, parancsal, vagy formai meghatározással, hogy hogy kell ezen a napon a keresztényeknek ünnepelnie, nem találkozunk az Új Szövetségben. Történelmi tény az, hogy Krisztus után 321-ben nagy Konstantin császár rendelte el, hogy a vasárnap az nyugalom nap legyen. Annak ellenére, hogy ezt Konstantin bevezette, még az 5. században is, tehát jó 150-200 év múlva is, olvasunk olyan lejegyzéseket, hogy az akkori keresztény közösségekben némely helyeken szombaton, máshol meg vasárnap gyülekeztek össze a hívek. Van ma is egy olyan közösség, amely a szombatot ünnepli, egyszerűen csak szombatistáknak vagy adventistáknak szokták őket nevezni, akik szombaton tartanak összejövetelt, nem pedig úgy, mint ahogy mi vasárnap. Ahhoz, hogy megértsük, mert nyilvánvaló felmerül bennünk újszövetségi emberekben, hogy mi is itt az igazság, jó, ha megértjük ennek az egész napnak a lényegét. Csak az vitatkozik a szombat meg vasárnap kérdésén, aki nem teljesen érti mindazt, amiért Isten ezt a napot számunkra elrendelte. A szabbat jelentése ugyanis, ez szépen kiderül a parancsolatokból is, de a szó szerinti jelentése ez, hogy nyugalom, nyugalom. A szabbat nap a nyugalom napja. A 2. Mózes 20 alapján, amely a teremtéssel érvel, és egy adott napra hivatkozik, amelyen Isten megpihent és megnyugodott, nyugodt szívvel beszélhetünk arról, hogy a szabbat az jelöl egy időszakot az ember életében, azaz egy teljes napot. Ezt mondja el Mózes 2. könyvének 20. fejezetében Isten. De a szabbat egy állapot is. A nyugalom az nem csak egy időre szól, nem csak ilyen üzenete van, hogy van egy időszak, ami a nyugalom időszaka kell, hogy legyen, hanem jelöli azt is, hogy ez egy állapot kell, hogy legyen az ember életében. Erről Isten úgy beszél, semmi dolgot ne tégy azon. Azon a napon, abban a 24 órában. Ne tégy semmi dolgot. Megállapodás ez, parancsolat az ember számára, hogy kapcsolja ki életében mindazt, amit 6 napon át végzett. Isten az embernek megállt parancsol, és azt mondja, hogy állj le, és állj el mindattól, amit 6 napon át végeztél. Úgy értelmezzük ezt, hogy azt, amit 6 napon át teszünk, amit 6 napon át tennünk kell, életünk, boldogulásunk érdekében, azt most egy napra el kell hagynunk. A 4. parancsolat érdekes parancsolat, mert egyúttal parancsolja a munkát is. 6 napon át munkálkodjál, hallottuk. Nem szabadít fel a naplopásra ez a parancsolat. Azt mondja, 6 napon át végezd, tedd azt, amit tenned kell, de a 7. napon add mindezt föl, és hagyd mindezt el. Azonban állapot ez, ahol Isten arra is utalást tesz, hogy az embernek nem csak el kell hagynia a mindennapos cselekvését, hanem helyette oda kell ezt a napot szentelnie az Úrnak. Különítsd el ezt a napot az Úrnak. Aztán az is kiderül ebből a parancsolatból, hogy ezt az időt, a nyugalom idejét, ami egy nap, és ezt az állapotot, ami azt jelenti, hogy nem végzünk munkát, de oda szenteljük magunkat Istennek, mindenkire elhatóan kell gyakorolni. Világossá teszi ez a parancsolat azt, hogy ez nem csak a szülőkre vonatkozik, hanem a gyerekekre is, sőt azt mondja, hogy még az állatokra is ki kell terjeszteni, és aztán még tovább megy, azt is elmondja, hogy a kapuidon belül tartózkodó jövevényre is ki kell terjeszteni. Aki a te vendéged, annak is meg kell állnia. Isten parancsolata ez az övéi számára. Azt mondja, hogy ezen a napon az ő családja, a gyülekezet, a benne hívő közössége együtt kell, hogy Ura elé álljon. Isten imádására, dicsőségére, annak megértésére, hogy mi Isten szándéka velünk emberekkel. A boldog úrnap feltétele, testvérek, az, hogy az ember ezt együtt lássa. Együtt lássuk a nyugalmat, a munkától való elszakadást, és a szentségügyét, az Istennek való odaszánást. Aki nem látja ezt a két dolgot együtt, az az úrnapját értelmetlennek fogja látni, és értelmetlennek éli meg. Ez a parancsolat az élet egészére vonatkozik. Átfogó parancs ez. Ciklikusságot, rendet ad az ember életének, a társadalom életének. És ez, ha egy társadalomban van egy egységes rend, ha az ember életében van egy kiszámítható ciklikusság, az mindig az élet jó minőségét szolgálja. Az összevisszaság és a káosz, az minden ember életébe csak zavart hoz. Magas vérnyomást, betegségeket, idegességet, kapkodást. Amikor kiszámítható valami, az az ember biztonság érzetét fokozza. És nézzétek, Isten hogyan gondolt ránk, amikor még erre is gondja volt, a legalapvetőbb parancsolatokban arról beszél Isten, hogy az ember földi életének jó minősége. Többek között azon múlik, hogy elfogadjuk-e Isten útmutatását, Isten rendjét. 6 napot jelöl ki tehát ez a parancsolat az ember számára arra, hogy dolgozzon, parancsolja is ezt, de a 7. nap az Úrnapja, régiesen így is nevezték, nem vasárnapnak, hanem Úrnapjának, és ez nagyon kifejező dolog volt, mert a névnek is volt egy üzenete, volt egy fölszólító jellege, szenteld ezt az Úrnak, hiszen ez az Úr napja. Valaki ezt szóvá is tette, aki régen közöttünk volt, már nem él az illető, és ezért is van a mi programjainkban úgy jelölve, kicsit a KT magyarázathoz is igazodva, a vasárnap, hogy Úr napja. Úr napja. Valaki elolvassa a fali újságon, hogy mi a mi rendünk, a gyülekezeti összejöveteink rendje, akkor látni fogja, hogy nem azt írjuk, hogy vasárnap, hanem Úr nap. Talán nem baj, hogyha ezt a régiesnek tűnő kifejezést nem hagyjuk kiveszni a gondolataink közül, mert emlékeztet bennünket ennek a napnak arra az értelmére, hogy ez nem a semminek a napja, hanem ez az Úrnak a napja. Elszakadunk a munkáinktól. Ahogyan az imént mondtam, ez nem semmit tevést jelent. Nem lustálkodást jelent, nem feltétlen alvást jelent. Elszakadás ez a munkahelyünktől, a mindennapi robottól, mindattól, amit a szabad időnkben, mindattól, amit a 7 napjain nem tudunk megtenni. Mindattól elszakadunk, hiszen köt bennünket a munka kötelessége. Szembesít is bennünket ez a parancsolat azzal, hogy noha sokszor úgy beszélünk a munkáról, hogy ez életünknek nagy terhe, és bárcsak tudnánk tőle valahogy szabadulni, de amikor legálisan szabadulhatnánk tőle, amikor Isten azt mondja, hogy van egy nap, amikor megszűnhetsz a munkától, szembesülünk azzal, hogy mi a rabjai vagyunk a munkának, mert nem tudjuk elengedni. Nem tudjuk elengedni. Az ember ezen a napon is keresi, hogy mit tehet. Már előre azon gondolkozik, mi volt az, amit nem tudtam 6 nap alatt elvégezni, de majd a 7. be fogom pótolni. Az ember arra gondol, hogy ezen a napon kicsit talán több pénzt fogok kapni a munkámért, és ahelyett, hogy megállna a munkájával, ami alatt sokszor rogyadozik, ami miatt sokszor sóhajtozik, mégis ezen a napon is dolgozik, nem szűnik meg a munkától, a munka fáradtságától. És ez nem magyarázható mással, mint azzal, hogy az ember kapzsi, az ember rab, tulajdonképpen rabja a munkának, rabja a hitetlenségnek. Elszakadni attól, amit 6 napon keresztül tennünk kell, azért, hogy oda szentelhessük magunkat Istennek. Ezt a napot Isten megkülönbözteti a többitől. És ez a régi világban megint csak valahogyan szebben jelent meg, mint ma. A mai ember, aki kevésbé tud ünnepelni, a mai ember, aki kevésbé látja az igazán súlyos és könnyű dolgok közti különbséget, sajnos már nem tudja megmutatni azt, hogy az Istennek a tisztelete, a munkától való megszűnés, az Istennek való odaszánás különös időszak az életében. Időnként vannak, akik eljönnek hozzám és mondogatják nekem, hogy beszéljünk erről, hogy amikor templomba jövünk, akkor öltözünk egy kicsit másként. Hát előírni ezt nem lehet. De ha azt mondjuk, hogy van az életünkben egy 6 napos ciklus, amikor hétköznapi módon öltözködünk azért, mert azt követeli meg a tevékenységünk, akkor igaz ez a fölvetés, hogy különböztessük meg ezt a napot, mi keresztjének is. Abban az értelemben, hogy máshogy öltözködünk föl, máshogy nézünk ki, hogy valamit sejtessenek azok is, akik látnak bennünket, hogy ez az idő, ez a nap a mi életünkben különös nap. Nem lehet ebből törvényt csinálni, úgy gondolom, hogy ez elsősorban szív kérdése. Hogy az ember erre odaszánja magát, hogy mivel ez a nap más, mint a többi, és ezen a napon más csinálok, mint a többi napokon, ehhez mérten viselem magamat, így öltözködöm. Azt mondja a parancsolat, hogy ebben gyakoroljunk egyenlőséget. Mindenki pihenjen. Mindenki pihenjen meg. Ezért a keresztény ember ezen a napon lehetőség szerint nem dolgozik. De, mivel ez a parancsolat azt is tartalmazza, hogy a mi szolgáink, kiszolgálóink is pihenjenek, ezért a keresztény embernek legyen gondja arra is, hogy ezen a napon ne dolgoztasson. A munkáltatók, akik Isten nem ismerik, akik más elveken gondolkoznak, nyitva tarthatják az üzletet, de a keresztény ember, ha csak egy módja van rá, gondoljon arra, hogy Isten azt parancsolja az ő népének, hogy a te szolgáid, akik kiszolgálnak téged, ők is meg kell, hogy nyugodjanak. Tartózkodniuk kell a munkától. És ezért a keresztény ember ne dolgoztasson másokat. Ne ilyenkor menjünk tankolni, ha lehetőségünk van rá. Ne ilyenkor menjünk boltba, ha egyszer lehetőségünk van rá, hogy menjünk máskor. Vegyük komolyan azt, nekik is meg kell pihenniük. Tudják a testvérek, hogy a piac úgy működik, hogy fölméri az igényeket. És ha igény van rá, a piac lényege az, hogy szolgáltat. Szomorú az, hogy itt, ezekben a keresztény országokban, ahol élünk, amikről azt mondjuk, hogy keresztény országok, olyan hatalmas igény van a vasárnapi üzletelésre, hogy amikor a kormány megpróbálta ezt valahogy visszavonni, hogy vasárnap ne legyen nyitvatartás, akkor egy keresztény országban közfelháborodás lett belőle. Na, ezt csak azoknak mondom, akik szeretik azt mondani, hogy milyen nagy keresztények vagyunk mi itt ebbe az országba. Hát, ha valakiknek, akkor egy keresztény országban ez egy öröm kellett volna, hogy legyen, ez békességet kellett volna, hogy szüljön, nem felháborodást, hogy miért nincs nyitva vasárnap az üzlet. A keresztény ember attól még, hogy egy üzlet nyitva van, nem köteles oda elmenni. S ha tudjuk, rendezzük úgy az életünket, testvérek, hogy a vasárnap az Úrnapja legyen ebben is megkülönböztetve a mi életünkbe. Ne dolgoztassunk másokat. Mi ne adjunk okot arra, hogy később azt mondják, igény volt rá. Ne mi legyünk azok, akik igényt támasztanak a szolgáltatásra. Láthatjuk úgy is, hogy Isten egy napot követel azonban magának a hetes ciklusból. A modern embernek a felfogása ez, hogy Isten követelőzik, valamit magának is akar. De lássuk meg azt, hogy ebben a parancsolatban Isten fölszabadít bennünket. Nem arról van szó, hogy ő követelőzik, és el akar venni tőlünk valamit, ami nekünk jó, hanem bennünket, embereket fölszabadít egy napra, arra, hogy őt ünnepeljük és őt tiszteljük. Odaállhatunk az Úr elé, mert nincs munka. Máskor nem tudunk odaállni az Úr elé, mert akkor munka van, reggeltől estig, vagy éppen estétől reggelig. Van egy nap, amikor az Úr azt mondja, és lehetővé teszi, hogy gyere én elém. Úgy gyere én elém, ahogy ezt máskor, más napokon nem tudod megtenni. Úgy álljál az én színem elé, ahogy máskor nem tudod a munka miatt megtenni, amit én szintén parancsolok neked. Isten nem kívánja azt, hogy mi minden egyes napot úgy adjunk oda neki, mint ezt az egyet. Mert ő maga mondta, hogy 6 napon át munkálkodja, ott az a parancs. Ez a nap abban van megkülönböztetve, hogy add ezt nekem. Gyere el a te lelki családodhoz, a lelki otthonodba, legyél a te lelki testvéreiddel, imádkozzál az Isten házába, énekeljél, örvendezzél Isten színe előtt, beszélgessél a te életednek, a hitéletednek a dolgairól, mindazokkal, akik Istent hozzád hasonlóan keresik. De azt mondja Isten, cselekedd ezt meg a te otthonodban is, a vér szerinti családod körébe. Ne csak a lelki család körébe, hanem tedd ezt meg otthon is. Láthatjuk, testvérek, azt, hogy Isten nagyon kegyelmes hozzánk, mert gondoskodik arról, hogy mi megállhassunk előtte. Soha egy ember nem mondhatja majd azt Istennek, hogy én meg akartam ám állni nagyon a te színed előtt, de soha nem volt rá időm. Mert Isten azt fogja mondani, de hát én nem azt parancsoltam, hogy legyen egy nap. Én nem azt mondtam neked, hogy 7 napon munkálkodja, hanem azt mondtam, hogy 6 napon munkálkodja, és a 7. nap álljál oda elém. Testvérek, nincs számunkra mentség, ha mi Isten nem keressük, ha a lelki testvéreinket nem keressük, mert maga Isten gondoskodott ennek a lehetőségéről. Sajnos el kell mondjuk azt, hogy az ószövetségi magyarázatban, ahogyan a zsidók ezt a magyarázatot magyarázták, túlságosan is oda került a hangsúly, hogy ne dolgozzál. Hogy ne dolgozzál. Ez általában megfigyelhető a keresztények között is. Mert amikor a legtöbben hallják ezt a parancsolatot, akkor mindig azt kérdezik, hogy akkor azt mondja meg a lelkész úr, hogy mit szabad csinálni, vagy mit nem szabad csinálni. Ez egy torzulás, egy nem helyes dolog. Maga Jézus sem hagyta helyben. Azt mondta Jézus, hogy nem az ember van a szombatért. Amikor firtatták a zsidók, és kérdezték, hogy na, mit szabad csinálni szombaton. Úgy mondta Jézus, hogy a szombat lett az emberért. Ti voltatok előbb, és az Isten értetek alkotta meg a szombatot. Ez a nap, ez az idő, ez az állapot lett ti érettetek. Szeretném azt is azonban elmondani, hogy akiknek a mi jelenlegi rendünk szerint vasárnap nincs módjuk elszakadni a munkától, azok ne gondoljanak magukra úgy, mint elveszettekre. Mert vannak ilyen hivatások, ilyen foglalkozások, amelyekben dolgozó emberek nem tudnak ebben a ciklusban élni. A társadalom ma biztosítja ezt a lehetőséget, már nem is kell 6 napon keresztül munkálkodni, csak hivatalosan 5 napon keresztül, és van az úgynevezett hétvége. De vannak olyanok, akiknek ezeken a napokon, vagy ezen a napon is, mert maradjunk mi csak annál, amit Isten mondott, ő csak 1 napot kér magának, dolgozniuk kell. Akkor ők elveszett emberek? Hát az egyik megoldás az, amit szoktak ilyenkor mondani, hogy hát föl kell adni az ilyen állást. De azért én azt gondolom, hogy mi mindannyian elég idegesek lennénk, ha ma délután bemennénk a kórházba, és ott nem lenne orvos. Mondva, hogy ő föladta az állását, mert ő vasárnap nem akar dolgozni. Erre nyilvánvalóan nem ez a megoldás. Nem az a megoldás, hogy egy keresztény válasszon magának más hivatást, mint amiben él. Annak az a megoldása, hogy találjon az ilyen ember magának egy másik napot. Találjon egy másik napot, ahol azt, amit Isten követel tőlünk, amit a mi jó érdekünkben elénk ad, meg tudjuk tartani. Azt mondja Jézus, ugyan pénzre vonatkozó mondata ez Jézusnak, de vonatkozik ide is, sőt mindenre, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Az olyan ember, aki nem tudja a vasárnapját, az úrnapot megszentelni úgy, ahogyan a többiek, a nagy többség, gyakorolja ezt az elvet. Ha tőle a császár azt követelte, hogy ő vasárnap dolgozzon, adja meg a császárnak azt, ami a császáré. De ne annak a terhére, hogy elveszi Istentől azt, ami Istennek jár. Biztos kap az ilyen ember egy szabad pihenőnapot. Akkor használja ezt a pihenőnapot arra, hogy keresse meg azokat a keresztényeket, azokat a közösségeket, azokat a templomokat, ahol van ilyenkor istentisztelet, menjen el oda. Lehetősége van ezen a napon arra, hogy ne ugorjon fejest a hétköznapi élet dolgaiba, ahogyan a többi ember teszi, a többség, maradjon otthon, foglalkozzon Isten igéjével, imádkozzon csendesen, tegye azt a másnapot a maga számára Úr napjává. Ezzel persze a hívő életet nem szeretnénk vasárnapra, az Úr napjára korlátozni. Életünk egész ideje, minden foglalatosságunk, a 6 napi munka is Isten szolgálatában kell, hogy teljen. Abban is ott kell, hogy legyen az Istennek való engedelmesség. Abban is ott kell legyen az, hogy szem előtt tartjuk, hogy a mi munkánkkal is Isten dicsőségét szolgáljuk. Nem azt jelenti ez, hogy 1 napon jó fiúnak kell lenni Isten előtt, 6 napon keresztül meg azt csinálunk, amit mi jónak gondolunk, vagy jónak tartunk. Ez a parancsolat arra is tanít bennünket, hogy a mi munkánkat tanuljuk meg Isten dicsőségére végezni. Legyünk becsületesek, ne találjanak kifogást abban, ahogy mi dolgozunk. Mutasson a mi erkölcsünk, a mi viselkedésünk magára Istenre. Szabályozza ez a mi munkához való viszonyunkat, hogy van nekünk az igazgatónál is egy nagyobb felettesünk, Isten, aki látja a mi szívünket, s neki is elszámolással tartozunk. S ha így munkálkodunk, akkor ennek is üzenete van. Üzenete van a külvilág felé, ezzel is Istent szolgáljuk, és Istent dicsőítjük meg. Mert ő ezt mondta, hogy mi tegyünk az ő tanítványaivá minden népeket. Menjünk el, és a földkerekségen hirdessük meg az Isten evangéliumát, az Isten szeretetét. Amikor Isten dicsőségére éljük meg a hétköznapjainkat, amikor az ő dicsőségére éljük meg az Úr napját, akkor tulajdonképpen ennek a parancsolatnak teszünk eleget. Hirdetjük ennek a világnak Isten evangéliumát. Úgy gondolom, testvérek, hogy be kell látnunk azt, hogy a világon nem kérhető számon a negyedik parancsolat. És ez alatt azt értem, hogy a világ, a világi gondolkozás alapvetően nem számol Istennel. A világi gondolkozás azt mondja, hogy az ember egy fejlődés eredménye. Nem számol a teremtéssel, nem számol azzal, hogy az ember teremtmény. A világi gondolkozás Istent kihagyja a számításából. Annál ellentmondásosabb, hogy miért is ragaszkodik a világ ehhez a rendhez. Mert ha a világ következetes lenne, és azt mondaná, hogy Isten nincs, nem létezik, akkor elengedné ezt a heti ciklikusságos gondolkozást is, ha a világ következetes lenne. De a világ nem következetes a maga gondolkozásában. Valamiért a saját érdekei miatt, amit lehet, azt innen-onnan összecsemegéz magának, hogy végül jól járjon. Persze, legyen a hétnapos ciklus, de ugyanakkor az istentelen gondolkozás nyomja azt a másik gondolatot, hogy hát azért nem kell Istennek odaadni semmit, mert Isten úgy sincs. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy azon a világon, amely Istennel, a teremtéssel, Isten mindenhatóságával nem számol, ott nem tudjuk ezt számon kérni, ennek a parancsolatnak a létét vagy nem létét. De a keresztjén emberen, az egyházon mindez számon kérhető. Azokon, akik magukat keresztjénnek mondják, számon kérhető a negyedik parancsolat. Miért nem szenteled oda magadat Istennek? Miért nem hozod a családodat? Miért nem csendesedsz el Isten igéje fölött? Miért nem imádkozol? Rajtatok és rajtam mindez számon kérhető, mert mi hiszünk Istenben. Erről beszéltünk a hitvallásunkban. Mi számon kérhetőek vagyunk akkor, ha nem szenteljük oda Istennek ezt a napot. Ha mi dolgozunk, ha mi dolgoztatunk, az bennünket mind-mind elmarasztal. Isten ma intés figyelmeztet bennünket arra, hogy az ő helyes tiszteletének a kérdése ez, hogy mi a parancsolatokat megtartjuk-e. Isten helyes tiszteletének a kérdése. A keresztény ember tanulja meg Isten tisztelni mindenben, az időbeosztásában, az életminőségében, a beszédében. És ne tartsuk magunkat nagy keresztényeknek, ha éppen a 10 parancsolat közül lépjük, hágjuk át azokat a parancsolatokat, amelyeket Isten annyira egyértelműen nekünk és elénk adott. Akkor csendesedjünk el, és gondoljuk végig azt, hogy vajon helyesen éljük-e meg az Isten tiszteletünket. Testvérek, aki nem éli meg helyesen az Isten tiszteletét, az már itt a Földön is csalódott ember. Mert Isten ezt a rendet is a mi javunkra adta. Nem azért, hogy megkeserítsen bennünket, hanem hogy boldogokbakká tegyen bennünket. Emlékeztet bennünket a negyedik parancsolatra, hogy szükségünk van Istenre, nem is akár hogyan. Hogy engedelmeskednünk kell Istennek. És ezt valaki, aki magát keresztjénnek mondja, elfelejti, ha ezzel valaki nem foglalkozik, az a maga életét fogja boldogtalanná tenni. És akik Isten nem helyesen tisztelik, csalódni fognak talán végül ott az utolsó ítéletkor is. Arról olvasunk, hogy lesznek emberek, akik értetlenül fognak állni Isten színe előtt, mert Isten azt mondja nekik, hogy nem ismerlek benneteket. És akkor azt fogják mondani, hogy de mi igyekeztünk. Hát mi így csináltunk, meg úgy csináltunk. Isten azt fogja mondani, hogy nem helyesen csináltátok. Nem úgy, ahogy én ezt előtökbe adtam, ahogy én ezt elvártam volna, ahogy én vezettelek volna benneteket. Testvérek, a parancsolatokban Isten nem alternatívákat ad elénk, hogy így is lehet esetleg őt tisztelni, hanem pontosan arra tanít meg bennünket, hogyha mi igazán hívei vagyunk, akkor őt így tiszteljük. Akkor nem vitatkoznunk kell Istennel, akkor nem patikai mérlegen kell mérlegelni, hogy mi fér bele a vasárnapba, meg mi nem, mit lehet tenni, meg mit nem, hanem akkor egészen egyszerűen igazat kell adni Istennek. tartózkodni, de másfelől magunkat tökéletesen oda szentelni ő neki. A modern ember Isten rendjét semmiben nem tiszteli, és nem is akarja elfogadni. A keresztjén ember elfogadja Isten rendjét. Elfogadjuk életidőnket, elfogadjuk a történelmek, azt a szakaszát, szeletkéjét, amelyben élünk, elfogadjuk a családunkat, elfogadjuk a nemzetünket, elfogadjuk az anyanyelvünket, elfogadjuk a határainkat azért, mert tiszteljük Istent, aki mind ezek fölött áll. És a mi Isten tiszteletünket úgy is megéljük, hogy mindezeket védjük, mindezen keretekben az ő dicsőségére igyekszünk élni. Legyen nekünk segítségül az Úr abban, hogy mi mindezt átgondolhassuk, életünknek úgy tegyük részévé a negyedik parancsolatot, mint ami nem valami lejárt és letűnt világnak a maradéka, hanem a helyes Isten tiszteletre vezető útmutatás minden egyes hívő ember számára. Amen. Gyertek testvérek, a 19. Zsoltárunk 4. versét énekeljük most. A 19. Zsoltárunk 4. versét, amely így kezdődik, az Isten törvénye tiszta. Foglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással magasztalunk téged mindazokért a törvényekért, amelyeket nekünk adtál. Azért, hogy megtaníts bennünket a helyes és tiszta életre. Azért, hogy megértessed velünk, hogyan tudjuk a mi Isten tiszteletünket helyesen megélni. Köszönjük, hogy a te parancsolataidban, a te áldásaid vannak számunkra elkészítve, amelyek mind-mind a mieink lehetnek, ha mi a te beszédedet komolyan vesszük. Ha életünket készek és hajlandóak vagyunk, a te igédhez és beszédedhez mérni és igazítani. Légy segítségül, hogy fölismerjük a te bennünket való keresésedben, hogy a te beszéded tiszta, hogy abból nekünk jó származik. Így kérünk téged arra, hogy írd a szívünkbe ennek a 4. parancsolatnak is az üzenetét és mondani valóját, és légy segítségül nekünk, hogy ne lássuk kidobott és elveszett időnek azt, amit neked szánunk. Sokkal te inkább gerjeszt föl a mi szívünket arra, hogy egyre jobban szívünkkel, lelkünkkel, időnkkel, családunkkal együtt neked adjuk magunkat. Köszönjük neked ezt a helyet, ahol összegyülekezhetünk. Köszönjük neked mindazokat, akiket a szolgálatra indítottál eddig is, és akiket hitünk szerint a szolgálatra fogsz indítani. Köszönjük, hogy hozhatjuk ide gyermekeinket, unokáinkat, testvéreinket, szeretteinket, Urunk, légy segítségül, hogy jól és bölcsen éljünk mindig ezzel a lehetőséggel. Köszönjük, hogy Te magad szólsz hozzánk és keresel bennünket. Köszönjük, hogy mindezt ilyen szép helyen élhetjük és tehetjük meg. Kérünk, emlékezzél meg rólunk, hogy mindezt nagy becsnek tarthassuk, mindezt védhessük és óvhassuk. És egész életünkkel, hétköznapjainkkal, de ami egész neked szentelt napunkkal. Szolgálhassuk a Te dicsőségedet, és lehessen az bizonyságul-e világ színe előtt. Kérünk téged minden lelki családtagunkért, azokért különösképpen, akik ma éppen másfelé kóborolnak, talán valamit fontosabbnak ítélve annál, hogy neked megadják azt, ami a tied. Könyörüljél meg rajtuk, emlékeztessed őket arra, hogy ne a tiedből vonják el azt, amivel magukat akarják gazdagítani. Terheld meg az ő lelki ismeretüket. De kérünk mindazokért, akik már betegségük, gyengeségük miatt nem tudnak közöttünk lenni. Emlékezzél meg róluk is, és taníts meg bennünket őket számon tartani. Köszönjük neked mindazokat, akikkel együtt lehettünk itt egy úton a te követésedben, de már nincsenek közöttünk. Könyörülj meg gyászoló testvéreinken. Vigasztald meg őket veszteségükben. Köszönjük, hogy te arra is tanítasz ezen a helyen, hogyha téged követünk, akkor a mi életünk te nálad fog véget érni és célba érkezni. Urunk, segíts, hogy hadd legyünk méltó követőid, akiken keresztül fölragyoghat a te dicsőséged. Emlékezzél meg ezen a mai napon, ami országunkról és népünkről is, hogy amikor lehetőségünk van dönteni, akkor mindannak a világosságnak a fényénél, amelyet te adtál nekünk, hadd hozzunk jó és szent döntéseket. Kérünk, hogy így legyél és maradjál mindannyiunk őriző pásztora, akinek kezében van a mi múltunk, a mi jelenünk és jövőnk. Amen.